Kedves gyerekek, először nektek szeretnék néhány gondolatot a Bibliából szólni, egy történetet szeretnék feleleveníteni, egy olyan történetet, amelynek nagyon-nagyon sok tanulsága van felnőttek és gyerekek számára egyaránt. Hadd kérdezzem meg, hallottatok-e Dávidról, a bibliai Dávidról? Dávid, ki volt Dávid? Ugye először pásztor volt, utána király lett. Isten szíve szerint való ember volt. Ezt a Dávidot nagyon nagy veszély érte, mert Saul, a király, üldözte Dávidot. Az életére tört. Hihetetlen, hogy mi mindent kieszelt azért, hogy elpusztítsa Dávidot. Nagyon gyűlölte őt, komoly ellensége volt. És nézzük meg, azt olvassuk, Sámuel első könyve 24. fejezetéből fogok verseket olvasni, és figyeljük meg magát a történetet, és ennek a tanulságait. Saul az Izrael fiai közül 3000 válogatott embert vett maga mellé, és elment, hogy megkeresse Dávidot és az ő embereit a vadkecskék kőszikláim. Dávidnak a kősziklákon kellett menekülni, és Saul 3000 embert vett maga mellé, és elment, életre halálra meg akarta találni. Ellensége volt Dávidnak, el akarta pusztítani. És mi történik? Dávidnak és az embereinek menekülni kellett. A sziklákon voltak, és találtak egy nagyon jó barlangot, amely a rejtőzködésre kiválóan alkalmas volt. És bementek ebbe a barlangba. Dávid és az ő emberei meglapultak a barlangban. És mit gondoltok, mi történik? Arra jön Saul az ő 3000 emberével, és Saul egymaga, a király, az üldöző király egymaga bemegy abba a barlangba, ahol Dávid és az emberei tartózkodtak. Egy barlang milyen? Nem olyan, hogyha bejövünk ebbe a terembe, akkor lehet látni, hogy ki van ott, hanem a barlangnak zegzugos részei vannak, úgy ott abban jól el lehet bújni egy barlangban, és Saul bement a barlangba, és nem vette észre, hogy ott vannak Dávid és az ő emberei, de ők látták, hogy bejön Saul. Mit gondoltok Dávid embereinek? Mi volt az első gondolata? Saul egyedül jött be, nem jött vele oda a 3000 ember. Mit kell most csinálni? Mit kell most csinálni ilyenkor? Meg kell fogni Sault, ugye ők meg tudják egyedül fogni, és bosszút lehet rajta állni azért, mert annyira csúnyán üldözi Dávidot. Itt van az ellenség, itt van a kezünkben. Mit gondoltok, Dávid ebben a helyzetben mit tesz? Ott van az ő ellensége egyedül, ő ott van az ő emberével, kiszolgáltatott Saul, teljesen kiszolgáltatott Dávidnak. Vajon Dávid hogy viselkedik ebben a helyzetben? 3 tanulságot szeretnék levonni, és szeretném, hogyha ezeket úgy vonnánk le, hogy mindannyiunk a ti életetekben is egy maradandó vezérelv legyen, hogy hogy kell viselkednünk, még azokkal szemben is, akik velünk ellenségesen viselkednek. Nézzük meg az elsőt. A 8. versben azt olvassuk, Dávid megfette kemény szókkal embereit. Miért fette meg őket? Mert azt mondták neki, hogy fogd meg Sault. Megfette őket. És azt mondta, hogy nem engedte meg nekik, hogy Saul ellen támadjanak. Utána a következőt így olvasom. Ezt mondta Dávid, és ez volt az ő vezérelve, az Úr tegyen ítéletet közöttem és közötted, és tegyen ő igazságot, érettem te rajtad, de az én kezem nem lesz ellened. Mi volt Dávidnak a vezérelve? Nem emeli föl a kezét rosszra senki ellen, még az ő esküt ellenségére sem. Azt mondja, az én kezem nem lesz ellened. Következő, legyen azért az Úr ítélőbíró, és tegyen ítéletet közöttem és közötted, és lássa meg, ő forgassa az én ügyemet, és szabadítson meg engem a te kezedből. Kire bízta Dávid? A Jóistenre. Ott volt a lehetőség, hogy megszabaduljon ebből a nehéz helyzetből, de ő nem állt bosszút az ellenségén. A másik, ami nagyon érdekes, hogy beszél az ember egy olyan emberrel, aki az életére tör, aki ellensége? Milyen stílusban, ha mondjuk társalgásra kerül a sor, hogy beszélünk az ellenséggel? Nézzük meg, Dávid mit mondott, amikor Saulal utána szóba állt, amikor Saul már kiment és találkoztak távolról. Dávid felkelt, kiment a barlangból, és Saul után kiáltott és mondta, Uram király! Mikor pedig Saul hátra tekintett, Dávid arccal a földre hajolt, és tisztességet tett neki. Ki előtt hajolt meg Dávid? Azelőtt a valaki előtt, aki ugyan király volt, de gonosz volt, és az életére tört. Tisztelet tudóan viselkedett még az ellenségével szemben is. Aki az életére tör, tisztességet tett neki. És még az utolsót szeretném megemlíteni, azt olvassuk, hogy Saulnak a szíve megesett Dávidon. Kiszolgáltatott helyzetben volt akkor éppen Saul, de megesett rajta a szíve. Miért? Mert szerette. Szerette még az ő ellenségét, aki bántotta őt, még azt is szerette. És azt olvassuk, hogy amikor később az Úr elveszi Saul életét, később Saul meghal, aki a legkomolyabban siratja, az ki volt? Dávid volt, aki a leginkább megsiratta. És befejezésül csak két igét szeretnék ebből a fejezetből olvasni. És ez a két ige így hangzik. És mondta Dávidnak, Saul, tehát Saul, amikor látta, hogy hogy viselkedik Dáviddal, ezt mondja neki, te igazságosabb vagy én nálamnál, mert te jót cselekedtél velem, én pedig rosszal fizettem neked. Mert ha valaki megtalálja ellenségét, elbocsátja őt békében az úton, annak okáért fizessen az Úr néked jóval azért, amit ma velem cselekedtél. Hogy hatott Saulra Dávidnak ez a magatartása? Meglepődött, megérintette őt. És hadd mondjam, ha egy embert valami meg tud érinteni, egy embert valami meg tud állítani a rossz útján, ha valami, nem biztos, hogy meg tud állítani, de ha valami meg tud állítani, akkor az az, hogyha a bántás helyébe, a rossz helyébe az ember nem rosszal fizet, hanem jóval. Ha a szeretetlenség helyébe, szeretettel megyünk. Ha a tiszteletlenség helyett, tiszteletet tanúsítunk. Egy szóval, ha a rosszért, jóval fizetünk. És kívánom, hogy a ti mindennapi életetekben, az iskolában, a barátok között, otthon, bárhol, ez az erv vezéreljen benneteket, és ezt kívánom mindannyiunknak. Menjetek a helyetekre! Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán egy olyan kérdésről szeretnék szólni az ige alapján, amely mindannyiunk számára most ezekben a napokban, ebben az időszakban az egyik legégetőbb kérdés. És ez nem más, mint annak a kérdése, hogy hogy viszonyulok nem csak a családomhoz, nem csak a szűk környezetemhez, a baráti körömhöz, vagy egyáltalán magammal kapcsolatban milyen gondolataim, cselekedeteim vannak, hogy tekintek magamra, mit kell önmagamért megtennem még, hanem hogy viszonyulunk Isten népéhez, hogy viszonyulunk a közösséghez, hogy viszonyulunk a gyülekezethez. Én azt hiszem, hogy ez mindannyiunk számára az egyik legégetőbb kérdés. Lehet viszonyulni úgy a nehéz helyzetben a bűnökkel küszködő gyülekezethez, közösséghez úgy is lehet viszonyulni, hogy az ember úgy gondolja, hogy hát ezektől elhatárolom magam, mert szóval ez tragédia, ami történik. Lehet úgy viszonyulni, hogy az ember közömbös marad, hát ez van, tudomásul kell venni. Lehet kompromisszumokat kötni. Rengetegféle megoldás létezik, és sokféle magatartásnak vagyunk a tanúi, ahogy emberek válságos helyzetben a néphez, a saját népükhöz viszonyulnak. Én szeretném, hogyha megnéznénk egy teljesen hiteles bibliai példát, hogy valaki, aki a teljes válságba süllyedt népéért mit tesz, hogy viszonyul hozzá, és mi az a követendő magatartás, amit nekünk is meg kell tanulnunk, és gyakorolnunk, elsajátítanunk kell, Isten kegyelméből az életünkben megvalósítani. Csak megkérdezem, szerintetek kinek a példájáról fogunk beszélni? Ugye most tudom, hogy a kérdés túl tág, mert rengeteg ilyen bibliai személy van a Szentírásban, egy ószövetségi szeméről szeretnék szólni, Illésről. Szeretnék szólni Illésről, és azért szeretnék Illésről szólni, mert ne feledjük el, hogy az Úr azt mondta, hogy a vég idején az Illés lelkülete és ereje fog ismét feltámadni, annak kell meglátszódnia. Tehát éppen ezért Illésről szóljunk, és nézzük meg, hogy Illés miért volt az, aki volt, miért lehetett ő Illés, most értitek, hogy értem ezt, tehát az Úr miért tudta őt felhasználni? Egyáltalán hadd kérdezzem meg, hány esetben olvasunk, hány történelmi korszakban olvasunk Illésről? a maga valóságában, mint aki megjelent, vagy amikor az a lelkület és az az erő kellett, hogy megjelenjen. Hány helyen olvasunk ilyet a Bibliában? Hány korszakot említ így a Biblia? Ugye maga Illés idejét, aztán Jézus idejében, ugye, amikor keresztelő Jánosról Jézus úgy nyilatkozik, hogy ha bevehetitek Illésű, tehát ugye az Illés lelkével és erejével járt keresztelő János, és a legvégső időmben élünk, amikor az Úr megígérte Malakiás prófétán keresztül, hogy az Illés lelkét és erejét fogja majd elküldeni. Tehát elküldi Illést a prófétát, mielőtt eljönne az Úrnak nagy és félelmetes napja. Mielőtt belemennénk ebbe a témába, szeretném megkérdezni, hogy mi köti össze ezt a három korszakot? Mi köti össze azt a korszakot, amikor Illés élt, a Jézus idejét és a végidejét? Ezt a három korszakot említi így a Biblia, amikor Illésnek el kell jönni, hogy változást tudjon előidézni. Mi köti össze a három korszakot? Így van, mindenekelőtt a mélységes hitehagyás, a mélységes és nagyon komoly bűnök, amik Isten népe között jelen voltak. És mi a másik, ami viszont még ezt azt lehet mondani, hogy még súlyosbította ezt a helyzetet. Erre azt lehet mondani, hogy ezt a helyzetet nehéz súlyosbítani, amikor ilyen állapotok vannak, de volt még valami, ami súlyosbította a helyzetet, és ami még ma is súlyosbítja a helyzetet. És mi ez? A vakság. A beképzeltség, a kevésség, az önteltség. Mit mondott Izrael idejében is Istennek a népe? Miben voltak bizonyosak, hogy ők a kiválasztott nép? Mit mondtak keresztelő János idejében is, Jézus idejében is? A zsidók mit mondtak? Mi az Ábrahám magva vagyunk, és az ígéret szerint örökösök. És hadd kérdezzem meg, mit mond Laodícia? Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Mind a három korszakban égbe kiáltó bűnök, az Istentől való mélységes elfordulás, amit egyedül ki nem vesz észre, az, aki benne van, az Isten népe. Ez köti össze ezt a három történelmi korszakot, és ebben a helyzetben hozott Illés az Isten segítségével egy fordulatot. És ezt nézzük meg, hogy ez hogy tudta megtenni az Isten kegyelméből, mi volt ehhez szükséges, és mi kell ahhoz, hogy mi is Illések lehessünk. Mert hadd mondjam, amikor azt mondja az ige jövendőlésként a végidejére vonatkozólag, hogy elküldöm nektek Illést, akkor ez nem azt jelenti, hogy egy személy fog megjelenni, nem úgy, mint keresztelő János Jézus első eljövetelekor, hanem ahogy keresztelő János mintájára és példaképek, mint példakép, útkészítőnek kell lenni mindazoknak, akik várják Jézus Krisztus jövetelét, és megismerték az ő tiszta tanítását. Ugyanígy azt kell, hogy mondjuk, hogy Illéseknek kell lennünk mindannyiunknak, akik várjuk Jézus Krisztus visszajövetelét, akik megismertük a Biblia hiteles tanítását. Egyetlen egy szóval szeretném, hogyha válaszolni tudnánk a kérdésre. Mi volt az a legfőbb eszköz, amivel Illés harcolt? Mi volt az Illés kezében az a legfőbb eszköz, amivel a győzelmeket egymás után sorba ki tudta vívni? Az ima. Az ima. Illés kezében a legfőbb fegyver az ima volt. Olyan ima élete volt, ami társult egy olyan jellemmel, aminek a következménye az volt, rossz kifejezés, tudom, amit mondok, de hadd mondjam, hogy az Úr nem tagadhatta meg Illés kérését. Olyan élete volt Illésnek, és olyan hittel imádkozott. És ezt a kettőt szeretném nyomon követni egy-egy mozzanatában Illésnek, hogy hogy harcolt a népért. Ezt a kettőt együtt szeretném nyomon követni Illésnek az ima életét, és Illésnek a jellemét. Mi volt a kulcsa? Miért hallgathatta meg őt Isten? Miért cselekedhetett olyan hatalmas dolgokat Illés keze által, mint amit szinte senki más által az Úr nem cselekedett meg? Nézzük meg. Az első, amit szeretném, hogyha megbeszélnénk kronológiai sorrendben, hogy hol van említés téve legelőször arról a Szentírásban, hogy Illés a népért valamilyen formában imádkozik. Mi ez az első imádsága Illésnek, ami le van jegyezve az igében a népével kapcsolatban? Mi volt ez az első imádság? kronológiai sorrendben több imádságát fogjuk megnézni Illésnek. Mi volt az a legelső imádsága, amivel az Istenhez fordult? Nézzük meg az igét. Jakab apostol levele, 5. fejezet, 17. verse a következőt mondja, visszautal az ószövetségi történetre. Jakab apostol levele, 5. fejezet, 17. verse azt mondja, Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. Hadd kérdezem meg, hogy történt ez? Az Úr mondta Illésnek, hogy ezzel az üzenettel menjen el a királyhoz. Az Úr, elnézést, hogy ezt mondom, az Úr gondolata volt ez? Persze, hogy az Úr gondolata volt, de ki volt az, aki kérte ezt először? Illés. Illés fordult az Istenhez ezzel a kéréssel, hogy ne legyen eső 3,5 évig, és az Isten meghallgatta Illésnek az imáját, és utána elküldte az üzenettel a királyhoz, Akhábhoz, hogy nem lesz eső a földön ennyi és ennyi ideig. Tehát Illés kérte ezt Istentől. De most hadd kérdezzem meg, nem egy kicsikét kegyetlen dolog ilyet kérni? Egyáltalán Illés miért ezt kérte, hogy ne legyen eső 3,5 évig? Miért ezt kérte Illés? Miért ez volt a fő kérése? Miért? Milyen helyzetben volt Isten népe? Bálványimádásba merült, ugye? Baált imádták. Tehát, és mi volt ennek a bálimádatnak a lényege? Mi volt a lényege? Hogy minden áldást, az esőt, a harmatot, mindent, az ég minden áldását, Isten minden áldását Baálnak tulajdonították. Az Istentől elvették az adományokat, éltek az adományokkal, de az adományozót nem tekintették, semminek nem tekintették az Istent, az ő bálványisteneiket magasztalták. És Illés azért kérte ezt, nem azért, hogy a nép szenvedjen, vagy egy bosszú, vagy haragudott a népre, hanem azért, hogy az Isten felébressze őket, és meglássák, hogy a cselekedetük mennyire hiába való, és a magatartásuk mennyire sérti Istent. És itt szeretnék megállni, és szeretnék egyetlen egy gondolatot megjegyezni, hogy mit tehetünk mi akkor, amikor egy közösségért imádkozunk, vagy egy emberért imádkozunk, bárkiért imádkozunk, egyáltalán másokért imádkozunk. Hiszen egy másik embernek a megtérése, az Istenhez fordulása, az nem egy másik embernek a hatalmában van, hanem szükséges ahhoz a másik embernek, vagy egy közösségnek, vagy egy népnek a saját akarata. Mit tehetek akkor a másik emberért, vagy egy közösségért? Imádkozhatok azért tiszta szívből, hogy az Isten a körülményeket alakítsa úgy, hogy az az adott ember, vagy emberek, vagy közösség, vagy bárki lásson. Lássa meg a körülmények hatására, az Isten tegye nyilvánvalóvá a körülmények hatására, hogy mi az, amilyen bűnben van, mi az, ami helytelen az életében, hogy lásson egyáltalán. Igen, mi imádkozhatunk, kell is, hogy imádkozzunk egymásért komolyan, és nagyon komolyan kérhetjük Istent, hogy avatkozzon bele az eseményekbe, hogy a körülményeket alakítsa úgy, hogy az igazi megtérést és megváltozást tudjon előidézni. De nézzük tovább, sok-sok idézetet kigyűjtöttem itt, és hoztam így papíron, de az idő előre haladta miatt sokat csak szóban fogok tudni majd idézni, de majd néhányat azért idézek is. De az első, amit szeretnék megkérdezni itt ennek kapcsán, ugye elküldi, a történetet nem fogom részletezni, mert mindannyian ismerjük a történetet, mozaikokat fogok majd csak kiemelni. Ugye Illés elmegy Akhábhoz, bejelenti, 3,5 évig nem lesz eső. Illés mit kell, hogy tegyen? Menekül, mert ugye a király halálra keresi. A kérdésem így hangzik, hogy mikor kezd látszódni valamilyen halvány remény, hogy a nép kezd megváltozni? 3,5 év alatt van-e a változásnak bármilyen tünete? Vagy pici jel mutat-e arra, hogy valami változás van? Semmi jel nem mutatott, semmi. Mit csinált szerintetek Illés a 3,5 év alatt? El kellett menekülnie, nem volt otthon. Mit csinált 3,5 évig szerintetek Illés? Egy szót mondok, imádkozott. 3,5 évig buzgón imádkozott. És ez az első részlet, amit szóra szeretnék felolvasni, az a Proféták és Királyok című könyvből vettem ki ezt az idézetet. Az asszály és az éhínség hosszú évei alatt Illés buzgón imádkozott azért, hogy Izrael népe megtérjen a bálványimádásból, és ragaszkodjék Istenhez. Azt kívánta, bárcsak gyorsan reformációt tudna indítani. Isten azonban maga vitte véghez tervét, szolgája pedig nem tehetett mást, mint hogy továbbra is hittel imádkozott, és várt, míg eljön a határozott cselekvés ideje. Mit csinált Illés? Imádkozott 3,5 évig. Álljunk meg itt. És szeretném, hogyha itt ebből a két pontból, amit idáig megemlítettünk, levonnánk a saját életünkre nézve a nagy tanulságot. Az első az az, hogy gondoljunk bele abba, hogy 3,5 évig nincs eső. Nem tudom, el tudjuk ezt képzelni? Nehezen. Képzeljük el, hogy mondjuk 1 évig nincs eső. Iszonyú csapás. Jön a következő esztendő. A nyomorúság egyre inkább nő és nő. Illésben nem lehetett ilyen gondolat, hogy Istenem, hát én kértem ezt a csapást, hát most ez lett ennek a következménye. Következő, hogyha valakiért mi imádkozunk, valakinek a megtéréséért, vagy egy népért, vagy egyénekért, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy esetleg a helyzet romlani fog. Ne csodálkozzunk. Mondjuk imádkozunk a közösségért, vagy imádkozunk valakiért, és mit várunk? Azt várunk, hogy nagyon buzgón imádkoztam. Egy hete már imádkozom, vagy egy hónapja imádkozom. Hát akkor valami változás már legyen. És ezzel szemben sokszor mit látunk, hogy a helyzet még rosszabb lesz. A csapás nagyobb, a nyomorúság nagyobb, a helyzet rosszabb. És mi ilyenkor mit szoktunk csinálni? Ilyenkor abba hagyjuk az imát, felhagyunk az imádsággal. És nem gondoljuk végig azt, hogy amikor semmi nem látszik abból, amit kértünk, hogy megvalósulna, amikor a legreménytelenebbnek tűnik, az Isten leginkább akkor forgatja az ügyeket. De az ember mit csinál nagyon könnyen? Feladja ilyenkor, mert nem látszódik, hogy valami remény is lenne. Mi mikor imádkozunk nagyon szívesen? Mikor? Ugye van egy nehéz helyzet, imádkozunk, és amikor egy picikét jobb, akkor újult erővel kapunk. Megint egy picikét javult, megint újult erőre kapunk. De akkor imádkozni, amikor a változásnak még a nyomát sem látjuk. Ehhez kell hatalmas hit és Istenbe vetett bizalom. És még sok minden kell hozzá, majd a következő imádságokból, amiket Illéssel kapcsolatban meg fogunk említeni, sok minden kell még ehhez, de ez a kettő mindenképpen. Igen, Illés ezt tette, tovább imádkozott a népért 3,5 évig. Most tudom, hogy furcsa a kérdés, de megkérdezem. Szerintetek, ha valaki azt mondja, hogy hát ez a nép ilyen, vagy ez az ember ilyen, ilyen gonoszságokat tesz, és abba hagyja az imádkozást, mert reménytelennek is látja a helyzetet. Szerintetek az Isten hogy tekinti? Az Isten hogy tekinti? Azt mondom, hogy abba hagyom, hát nincs értelme, hát ennyi idő óta már, hát ez nincs értelme. Az Úr hogy tekinti? Emlékeztek arra, amikor Sámuel próféta a néppel ugye komoly párbeszédet folytat, mert a nép királyt kért, és Sámuel ugye elmondta, hogy mi lesz ennek a következő, ismerjük azt a problémát. Ugye utána Saul királyá választatik, ugye Sámuel fölkeni, és utána a nép rádöbben a lépésének a balga voltára. És mit mond ezek után Sámuel a népnek? Annak a népnek, aki ezt a gonosz dolgot cselekedte és kérte, és Sámuel ellen, maga ellen is lázadt. Mit mondott? Ezután is imádkozni fogom értetek. Talán olvassuk el az igét szóra, mert annyira fontos Sámuel első könyve, 12. fejezet, 23. verse. Mert nézzük meg ezeket a szavakat, a lényegét ugye el tudjuk mondani, de nézzük meg szóra, mit mond az ige. Sámuel első könyve, 12. fejezet, 23. verse ezt mondja. Sőt, tőlem is távol legyen, hogy az Úr ellen vétkezzem, és felhagyjak az érettetek való könyörgéssel. Mit mond Sámuel? távol legyen tőlem, hogy vétkezzek, és felhagyjak az érettetek való könyörgéssel. Tehát ez nem csak egyszerűen olyan kérdés, hogy ez egy szép dolog, ha én kitartó vagyok az imádságban, és nem adom föl még reménytelenség esetén is, hanem az Úr bűnöl tulajdonítja. Hogyha azokért nem imádkozunk folyamatosan és kitartóan, akik ránk bizattak, kik vannak ránk bízva, kik vannak? Akikkel közvetlen kapcsolatban vagyunk, elsősorban a családunk, az ismerőseink, barátaink, akik ránk bizattak, akiket az Úr ránk helyez, és ebben benne foglaltatik a közösségünk is, a nép, ahova tartozunk. Mit mond Sámuel? Távol legyen, hogy vétkezzem azzal, hogy felhagyjak az érettetek való könyörgéssel. Folyamatos imádság, könyörgés. Ennél a két pontnál, ennél a két imádságnál egész röviden említsük meg Illésnek a jellemét. Elsősorban Illés nem volt közömbös. Nem volt mindegy neki, hogy milyen állapotban van az ő népe. Szívén viselte az ő népének a sorsát. A másik pedig, hogy szívből szerette az ő népét. Szívből szerette azokat az embereket, akik a legnagyobb gonoszságokat követték el. Ennél a második imádságnál pedig mit látunk? Kitartó volt, hűséges volt, és türelmes volt. Kitartó, hűséges, és türelmes. És így imádkozik Illés 3,5 éven keresztül. De menjünk tovább, és nézzünk meg még egy-két mozzanatot Illés életéből. Eltelik a 3,5 év, elmegy Illés a királyhoz, és Isten késztetésére egy próbatételt ajánl föl Illés, állítsák föl a két oltárt, derüljön ki, melyik az Isten, amelyik igazából Isten, akinek van hatalma egy oltárt emberi tűz nélkül is meggyújtani. Ugye a papok, ugye a Baál papokot ismerjük a történetet, hogy egész délelőtt és egész nap kiabálnak, vagdalják magukat, végzik az ő rituáléjukat, és semmi válasz, semmi felelet nincs a mennyből. És ezek után nézzük meg azt a nagyon egyszerű imádságot, egy nagyon egyszerű imádságot, amit Illés elmond ebben a kiéletett helyzetben, amikor ott vannak a Baál papok, ott van mindenki körülötte, aki azt lehet mondani, hogy ugrásra kész, hogy megölje Illést, és ott van Illés egymaga, ott áll, és Illés egy imádságot mond. Nézzük meg ezt az imádságot, és amikor olvassuk Királyok első könyve 18. fejezetének a 36. és 37. versét, akkor közben azt figyeljük meg, hogy ez az imádság milyen lelkületről tesz tanúbizonyságot. Mi volt Illésben? És amikor eljött az esteli áldozás ideje, odalépett Illés próféta, és mondta: Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg a mai napon, hogy Te vagy Isten az Izraelben, és hogy én Te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a Te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy Te az Úr vagy az Isten, és Te fordítod vissza az ő szívüket. Nézzük meg ebben az imádságban, mi minden van benne, mit látunk Illésnek a jelleméből. Az első, amit szeretnék megjegyezni, az az, hogy egy mélységes hit van ebben az imádságban. Mihez hasonlít ez az imádság? Az egyszerű hitében. Kinek az imádságához, kinek melyik imádságához hasonlít? Nekem erről Jézusnak Lázár sírjánál mondott imádsága jutott eszembe. Azok az egyszerű szavak: tudom, hogy Te mindig meghallgattál engem, és most is meghallgatsz. Azokért mondom, akik itt vannak, ugye? Ő érettük, könyörög. Ugyan ezt teszi Illés ezzel a lelkülettel. Mélységes hit, egyszerűség. Tudja, hogy az Isten meghallgatja őt, nem kételkedik benne, egy morzsányi kételkedés nincs benne. Mire mutat ez? Ez az egész rövid imádság mire mutat Isten és Illés kapcsolatában? Hogy ő személyes, élő kapcsolatban volt az Istennel, állandó kapcsolatban, állandóan beszélt az Istennel. Itt ez a néhány mondat elegendő volt, hittel teljes, egyszerű szavak. de az Istennel való mély személyes közösségére mutat. A másik, amit szeretnék megjegyezni, hogy mi van ebben az imádságban? Mi az ő legfőbb kérése? Mi az ő legfőbb kérése? Hogy a nép visszaforduljon az ő útjáról, és ismerje el, hogy nem a Baál az élő Isten, hanem az Isten az élő Isten. Hadd kérdezzem meg, ebből milyen magatartás, milyen jellemvonás látszódik Illés magatartásából. Mindenek felett volt számára az Isten ügyének a féltése, és a nép iránti szeretet. A nép iránti szeretet. És nézzük meg, amikor ezt mondja ez az utolsó két sor, hogy tudja meg a nép, hogy te vagy az Úr, te vagy az Isten, ugye az Isten nevének való dicsőségszerzés, de ugyanakkor mit mond? És te fordítod vissza az ő szívüket. Ebben a fél mondatban szerintetek mi van? Te fordítod vissza az ő szívüket. Mi van benne? A nép felé mit közvetített ez a fél mondat? Hogy az Úr nem vetette még el őket teljesen. Hogy a iszonyú csapás következtében és az ő bűnei következtében, nehogy most összeomoljanak olyan értelemben, hogy már nem is merik keresni az Istent a rengeteg bűn hátterén, hanem hogy tudja meg a nép, hogy te fordítod vissza az ő szívüket. Reményt ad, hogy akármilyen bűnben is van az ember vagy egy nép, ha valaki az Istenhez akar fordulni, akkor az Isten hagyja magát megtalálni az őt keresők által. Tudja meg a nép, hogy te fordítod vissza az ő szívüket. És utána nézzük meg, mi az még, ami egyértelműen látszik ebben az imádságban. Ott van benne a mélységes szeretet. Ott van benne az, hogy nem akar lemondani ezekről az emberekről, hanem a végsőkig és kitartóan küzd az emberekért. A másik örök javát keresi, a nép érdekét nézi, nem a saját maga kényelmével foglalkozik. És mindenek felett az Isten ügyének a féltése az, ami egyértelműen látszik ebben az imádságban. De menjünk tovább, és nézzük meg azt, hogy mi az az imádsága Illésnek, ami szintén nincs lejegyezve a Szentírásban, de az egészet, mint egy megkoronázza. Mert ugye erre az egyszerű imádságra, amit most itt Illés elmond, tűzszál az égből, megemészti az égő áldozati oltárt, hatalmas dolgok következnek be erre az imádságra, erre az egyszerű imádságra. De van még egy imádság, aminek egyetlen egy szava nincs följegyezve. És mégis Illésnek a legkomolyabb imádsága, és erre szeretném a legtöbb hangsúlyt helyezni a mai délelőtt folyamán, a legtöbbet tudunk szinte tanulni ebből az imádságból. Nézzük meg Királyok első könyve, 18. fejezet, 41. verstől kezdődő szakaszait. Ugye bekövetkezik az, hogy Illés végrehajtja a Baál papokon ezek után az ítéletet, ugye nyilvánvalóvá válik, hogy ki az élő Isten, és utána a 41. verstől ezt olvassuk, akkor mondta Illés Akhábnak, eredj fel, egyél és igyál, mert nagy esőnek zúgása hallatszik. És felment Akháb, hogy egyék és igyék, Illés pedig felment a Kármel hegy tetejére, és leborult a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé tette, és mondta az ő szolgájának, menj fel, és nézz a tenger felé. És felment, és arra felé nézett, és mondta, nincs semmi. És mondta Illés, menj vissza hétszer. És lőn hetedúttal, mondta a szolga, imé egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere jő fel a tengerből. Akkor mondta, menj fel, mondd meg Akhábnak, fogj be és menj le, hogy meg ne késleljen az eső. Egy szó nincs feljegyezve ebből az imádságból. Milyen imádság volt ez? Egyáltalán mit láthatunk az imádság körülményeiből, amire következtetni tudunk arra a lelkületre, amivel ez az imádság elhangzott. Nézzük meg a 42. verset még egyszer, és szeretném megkérdezni tőletek, hogy amit itt látunk a 42. vers végén, ez mit mutat erről az imádságról. Felment Akháb, hogy egyék és igyék, Illés pedig felment a Kármel hegy tetejére, és ő leborult a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé tette. Szerintetek mit mutat ez? Mit csinált itt Illés? Ugye imádkozik. Mit mutat ez a testhelyzet önmagában, amit ez a gondoljunk bele abba, hogy erre is van a Bibliának gondja, hogy ezt a testhelyzetet elmondja nekünk, hogy hogy imádkozik Illés. Szerintetek mire utal ez a testhelyzet? Milyen testhelyzet volt ez? Alázat. Ebben olyan alázat volt, amit elmondani nem lehet. Gondoljunk bele abba, hogy a fejét a két térde közé tette. Egy mélységes megalázkodás. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném azt megkérdezni, hogy miért volt szükség erre a mélységes alázatra Illés részéről. Miért volt egyáltalán mindenre szükség, és most itt mindenképpen szeretném, hogyha egy-két idézetet felolvasnánk több helyről, így olvasom. Miért kellett, bocsánat, még egy kérdést fölteszek, és a két kérdést együtt tesszük meg, miért kellett, mert hányszor imádkozik itt Illés ebben a testhelyzetben, ebben a mélységes alázatban, hányszor imádkozik így Illés? Hétszer. Szerintetek miért van az, hogy itt Illésnek hétszer kellett imádkozni, nagyon buzgón, mélyen és alázatosan, mindjárt látjuk, hogy miért volt erre az alázatra szükség, és miért volt az, hogy az előbb, egyetlen egy imájára, egy rövid imájára megérkezik a tűz. Most, amikor az esőért imádkozik, 3,5 év után, ugye ott elmegy, imádkozik, akkor hétszer kell, egy hatalmas ima küzdelmet kell folytatnia. Miért van ez? Szerintetek miért van? Ott a hegyen más volt a helyzet. Ott voltak a kívülállók, ott voltak Isten népe ellenségei, ott az Isten azonnal közbeavatkozott, és Illés hittel teljes imájára fellobbant a tűz. Itt ebben a helyzetben mi volt? Itt senki nem volt. Itt egyes egyedül ki volt jelen? Egyes egyedül Illés volt jelen, illetve a szolga. Ott volt, aki nézte, figyelte Illést. Mielőtt kimondanám azt, amit kiszeretnék, szeretnék rávezetni mindannyiunkat arra a gondolatra, ami bennem megfogalmazódott, hogy szerintetek Illés a 3,5 év alatt, és az előtte levő néhány percben, mielőtt ez a hétszeri imádság elhangzik, milyen kísértésnek volt kitéve, különösen az előtte levő 1-2 órában, milyen kísértésnek volt szerintetek Illés kitéve? A magabízásnak a kísértésének. Gondoljunk bele, hogy imádkozik, hogy 3,5 évig ne legyen eső. 3,5 évig nincs eső. Utána imádkozik azért, hogy abban a lehetetlen hely, hát egy csoda történjen, az Isten avatkozzon közbe. Az Isten hatalmasan közbeavatkozik. Szerintetek Sátán elkerülte Illést a kísértéseivel? Dehogy kerülte. Mivel kísértette? Az elbizakodottságnak a kérdésével. Az elbizakodottság lelkületével. Ez történt. Hát az Isten téged így szeret. Hát Isten embere vagy. Hát ott volt az elbizakodottságnak a kísértése. És Illésnek 7-szer kellett imádkozni, mire a 7. alkalomra megérkezett a felelet. Nézzük meg az idézeteket. Azt olvassuk, 7-szer imádkozott buzgón, és még mindig nem látszott jel, hogy kérése meghallgatása talált volna. Mégis erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Ha a 6. alkalommal csüggetten föladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Illés azonban kitartott, míg a válasz megérkezett. Nem tudhatta, hogy 7 imádságra lesz szüksége ahhoz, hogy a felelet megérkezzen, de ha a 6. alkalommal feladja, nincs az imádságára felelet. Gondoljunk azért arra, hogy a 7 a teljesség száma az igében. Mire akar az Úr felhívni? Ne adjuk fel, ha még annyi ideje imádkozunk is, újból és újból. Ami nekünk fontos, mondjuk el az Isten előtt. Hadd kérdezzem, hogyha sokszor imádkozunk valamiért, és nem adjuk fel az imádságot valamiért, ez mit mutat rólunk? A mi jellemünket milyen módon mutatja meg? Mit mutat róla? Hogy tényleg fontos nekem az a másik, tényleg szeretem, tényleg ragaszkodom hozzá, tényleg nem akarok róla lemondani. Jellempróba is egyben, ilyen értelemben ez az ima küzdelem. Nézzük meg utána a következőt. Olyan Istenünk van, akinek füle nincs zárva kéréseink előtt, És figyeljük ezt a mondatot. És ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Figyeljük! Tiszteletben fogja tartani a mi hitünket. És azt akarja, hogy tegyük próbára az ő szavát. Más helyen azt olvassuk, fogjuk szaván az Istent. Hatalmas dolog, hatalmas dolog. De látni fogjuk majd, hogy csak úgy lehet, ahogy Illés tette. Különben elbizakodottság. De így, ahogy Illés tette, és ha így tesszük mi is, az Isten előtt a legkedvesebb magatartás. Nézzük tovább. Isten azt akarja, hogy az összes célunk az ő céljával fonódjon össze. Akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket, mivel nem magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget az áldás elnyerésekor, hanem Istennek adózunk dicsérettel. Miért nem került először meghallgatásra ez az imádsága? Mert igen, el kellett neki odáig jutnia, hogy az Istené minden dicsőség, hogy nehogy a kísértéseknek engedjen, és egy csöpp, egy mákszemnyi rész is legyen benne, hogy a dicsőség az övé, minden dicsőség az Istené. Illés megalázta magát, míg olyan lelki állapotba jutott, hogy többé már nem tulajdonította volna önmagának a dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgatja meg imánkat. Figyeljük! Eljutott odáig, hogy semmilyen dicsőséget magának nem tulajdonít. Szerintetek, ha Illés ezeket az imádságaimit, amit itt hétszer egymás után mond el, szerintetek, akár az elsőt, vagy akár a másodikat hallotta volna egy ember. Milyen lehetett ez az imádság? Föltűnt volna belőle, hogy Illésnek meg kellett küzdeni, hogy semmit a maga dicsőségére ne fordítson? Nyilván nem tűnhetett volna föl. Emberileg nem láthatók azok a kísértések, amelyeket Sátán elhelyez az imádsággal küzdő ember életében. De Isten látja. Isten látja, hogy van-e egy parányi is a lelkünk legmélyén még abból, hogy akár a dicsőségnek egy morzsáját is magunknak tulajdonítanánk. És ha már nincs, az Isten akkor tud bennünket meghallgatni és megáldani. És most figyeljük a következő részletet, valami hihetetlenül komoly figyelmeztetés. Egyébként ezek az idézetek, amiket olvasok, a 7 perá kötetből vannak, az ide vonatkozó fejezetnél, Illésre vonatkozó fejezetnél. Most figyeljük ezt a nagyon súlyos idézetet. Sokszor súlyos gonoszságot eredményezhet az olyan ima, amely nem alázatos szívből száll fel. Figyeljük ezt a mondatot? Még egyszer. Sokszor súlyos gonoszságot eredményezhet az olyan ima, amely nem alázatos szívből száll fel. Az így imádkozók kölcsönösen magasztalják egymást, és arra a gondolatra vetetnek embereket, hogy őket illeti a dicséret és a tisztelet. Amikor embert magasztaltok, csapdát állítotok lelkének, és pontosan az ős ellenség akaratát cselekszitek. Magasztaljátok hát Istent teljes szívetekből, lelketekből, erőtökből, teljes értelmetekkel és minden képességetekkel, hiszen egyedül ő méltó a dicséretre. Mit mond? Azt mondja ez az idézet, hogy vigyázzunk, teljes alázat, az Isteni minden dicsőség, és ne magasztaljunk embert. Sátán éppen eléggé találékony így is, önmagában is, hogy az embereket, bárkit, akinek esetleg hittapasztalatai, imatapasztalatai vannak, lelki eredményei vannak, hogy fogjul ejtse a magabízás vagy az önfelmagasztalás gondolatával, ami nem látszik kívülről. Kívülről nem látszik, de ott van a lélek legmélyén esetleg meghúzódva. És az Isten így nem hallgathatja meg az imát. Ne feledjük el, sokszor súlyos gonoszságot eredményezhet az olyan ima, amely nem alázatos szívből száll fel. De siessünk tovább, és menjünk tovább még egyetlen egy dologra, amit szeretnék itt megjegyezni ennek az imádságnak a kapcsán, ennek a 7 imádságnak a kapcsán. És figyeljük meg, hogy mit olvasunk, milyen magyarázatot olvasunk még az alázaton kívül, amire az Úr el akarta vezetni Illést, és hogy a dicsőségnek egy morzsája sem az övé. Nézzük meg, ezt olvassuk a következő idézetben. Isten nem mindig felel imánkra, amikor első ízben hívjuk őt. Hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra vehetnénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásokra. Szívünk megvizsgálása helyett, hogy melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk arról, hogy Istentől függünk, és az ő segítségére van szükségünk. Isten mit akar? Ezzel a 7 imádsággal mire akar bennünket megtanítani? Hogy tartsunk önvizsgálatot. Van-e bennünk valami olyan bűn, amit lehet, hogy magunk sem érzékelünk még? De ha nincs meghallgatás, nincs felelet, könyörögjünk az Istenhez, hogy hozza felszínre a mi bűneinket, juttassa eszünkbe mindazt, ami bűn, hiba a mi életünkben, hogy ne legyen gátja és akadálya az ima meghallgatásnak. És figyeljük a következő részt. A szolga figyelt, Illés imádkozott. A szolga 6-szor tért vissza, 6-szor mondta, nem látszik semmi, nincs felhő, nincs jele esőnek. És most figyeljük. A próféta mégsem adta fel csüggetten. Most figyeljük ezt a mondatot. Végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét. Végig tekintett el az egész életét. Hol mulasztotta el a dicsőséget Istennek adni. Bevallotta bűneit. Így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valamilyen jelre, amely azt mutatná, hogy imája meghallgatásra talált. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta önmagát. Tehát látjuk, ez a 7 imádság nem egyfolytában arról szólt, hogy Uram, add az esőt, Uram, küld az esőt, hanem miről szólt ez az imádság? Alapos önvizsgálatról, könyörgésről, az Isten előtt szívvizsgálatról. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta önmagát, mind saját maga előtt, mind Isten szemében. Megértette, hogy ő semmi, Isten pedig a minden. Amikor elérte azt a pontot, amikor saját személyét már semminek tartotta, és egyedül Isten erejébe és igazságosságába, a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. A szolga előállt, és így szólt. Imé egy kicsinyke felhő jelent meg a tenger felől, tenyérni nagyságú. Igen. Ekkor hallgathatja meg Isten az imádságot, mint ahogy Illés esetében is tette. És befejezésül egyetlen egy gondolatot szeretnék megemlíteni. Nézzük meg a Bibliánkat. Olvassuk el a következő Biblia verset még, mert itt már nem imádságról szól a történet. Megérkezik a felelet, a szolga megjön a hírrel, egy felhő, egy tenyérnyi, csak egy kis tenyérnyi. De nézzük meg, ezek után Illés mit csinál. A 44. versben ezt olvassuk. És lőn hetedúttal mondta a szolga, imi egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere jő fel a tengerből. Akkor mondta, menj fel, mondd meg Akhábnak, fogj be és menj le, hogy meg ne késleljen az eső. És történt azon közben, hogy besötétedett az ég a fellegektől és a széltől, és nagy eső lett. Akháb pedig szekére ült, és elment Jezreelbe. És lőn az úr keze Illésen, és felövezvén az ő derekát, még Akháb előtt futott el Jezreel felé. Nem tudom, értjük-e, mit jelent ez a mondat? Mit jelent ez? Ugye elmondja Akhábnak, hogy nagy esőzúgása hallatszik, menj el, övesz, stb. És utána mit mond? Azt olvassuk, mi Akháb előtt szóruszól olvasom, és most figyeljétek a Bibliátokat, mert a még szó, az dőltbetűvel van írva, és lőn az úr keze, tehát nincs az eredeti szövegben, és lőn az úr keze Illésen, és felövezvén az ő derekát, Akháb előtt futott el Jezreel felé. Mit jelent ez a mondat? Mit csinált Illés? Illés ugye mondta a királynak, hogy fogjon be a szekérbe, menjen el Jezreelbe. És ugye közben, ahogy mondani szoktuk, leszakadt az ég, megjött a hatalmas eső, és Illés mit csinált? Oda ment a szekér elé, és maga futott a szekér előtt, és mutatta az utat, hogy a király biztonságosan el tudja érni Jezreelt. A Proféták és Királyok című könyv azt írja erről a Biblia versről, hogy óriási tanulság van, ami számunkra ebből az egy Biblia versből, ebből az egy mozzanatból. Illés az ima embere. miután 3,5 évig nem volt eső az imádságára, utána az imájára tűz lobbant az oltára, és megemésztette az égő áldozati oltárt, utána az imádságára 3,5 év után eső kerekedett. Utána mit csinál Illés? Ellátja a szolgának a munkáját. Alázat volt benne, ekkor sem tartotta magátra. És azt mondja, hogy Isten szolgáinak sokat kell tanulni ebből a mozzanatból, írja Ellen White, de aztán mindannyian érezzük, az Isten csak így tud bennünket meghallgatni, és felhasználni az ő művében eszközként. De ha ez megvalósul az életünkben, hatalmas eszközök lehetünk az Isten kezében. Hadd kérdezzem meg, milyen volt Illés jelleme? Foglaljuk össze. Ott volt benne a mélységes alázat, ott volt benne a kitartó hit, ott volt benne a türelem, de ott volt benne a teljes szilárd elhatározás. A bűnt néven nevezte, a király előtt nem félt elmondani és néven nevezni a bűnt. De mélységes szeretet volt benne, nem volt benne megalkuvás, volt benne bűngyűlölet, de ember iránti mélységes szeretet. És nem mondott le a népért. Hadd mondjam, hogyha ilyen a mi életünk, és ilyen lesz a mi életünk, akkor az Isten bennünket is fel fog tudni használni a végidején is, hatalmas módon. És hadd mondjam, föl lehetne tenni a kérdést, és föl is teszik sokan, mit tudok tenni egy nehéz helyzetben, akár a közösségben, mit tudok én tenni egyedül? Mit tudok tenni? Hát nem rajtam múlnak az események. Én egy olyan kis pont vagyok. Én csak szenvedek az eseményektől. Mit lehet tenni? Szeretnék olvasni befejezésül néhány gondolatot. Egész rövid néhány gondolatot. Hú, ennyi idézet van, és ezt nem akarom mind felolvasni. Csak néhány mondatot. A menny nem zárkózik el az igazak buzgó imája elől. Az egyetlen ok, amiért oly kevés az erőnk, magunkban rejlik. Ha sok az igazságot valló ember előtt feltárná Isten belső életüket, azaz szembesíteni őket önmagukkal, akkor nem vonanák magukat többé keresztényeknek. Figyeljük ezt a súlyos idézetet? Tehát mi a mi teendőnk? Imádkozni, hogy önmagunk ismeretére jussunk, megalázni magunkat Isten előtt, őszinte bűnbánattal hozzámenni. Aki Illés erőssége volt, hatalmas ahhoz, hogy támasza legyen minden küzdő gyermekének, bármilyen gyenge is. Isten mindenkitől hűséget vár, és mindenkinek a szükségletéhez mérten ad erőt. És most figyeljük! Isten azért használhatta fel Izrael történelmének válsággal terhes óráiban Illést, mert nagy hite volt. Miközben imádkozott, hitével megragadta a menny ígéreteit, és rendíthetetlenül imádkozott addig, amíg Isten válaszol a könyörgésére. Nem várt addig, amíg minden azt bizonyította, hogy Isten meghallgatta. A menny támogatásának legkisebb jelére is kész volt mindent vállalni. Most figyeljük! Amit Isten segítségével Illés meg tudott tenni, azt mindenki megteheti abban a szolgálatban, amelyet Istentől kapott. Amely belekapaszkodik Isten igéjének erőt ad, hogy szembeszálljunk a sötétség hatalmaival. És a záró mondatot pedig szeretném, hogyha kívülről megtanulnánk. Hosszabb, de ha kell, leírom, vagy írjuk ki, és tanuljuk meg ezt az utolsó mondatot. Jákob kitartó hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával mondjuk el kéréseinket az atyának, igényelve mindazt, amit megígért. Az utolsó fél mondatot könnyen meg fogjuk tudni tanulni. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Mit olvasunk? Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Ha így imádkozunk, lehetetlen, hogy ne hallgasson meg bennünket. Lehetetlen, hogy ne legyen felelet. De ahhoz illésekké kell válnunk. És szívem mélyéből kívánom, hogy mindannyian legyünk illések. Hogy tudjunk segíteni mindenkinek, a környezetünkön, családunknak, a közösségnek, a gyülekezetnek, és szívem mélyéből kívánom, hogy ahogy Illés halált nem látva, az Istenhez került, előképeként a végidején élő azoknak a hívőknek, akik halált nem fognak látni. Kívánom, hogy mi is, ha ugyan elartat az Úr feltámadás után, ha élve érjük meg az ő eljövetelét, akkor pedig illéshez hasonlóan bennünket is az Úr magához tudjon venni. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük a 298-as számú énekkel. A 298-as számú énekünk első három versét énekeljük. Leborulva együttesen imádkozunk.
Kegyelemben gazdag mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te könyörgést meghallgató Isten vagy. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te olyan ajándékot adtál a kezünkben, amit nem tudunk igazából felmérni, az imának az ajándékát és kiváltságát. És bocsásd meg, hogy nem éltünk távolról sem idáig úgy ezzel a kiváltsággal, úgy, ahogy élhettünk volna. De köszönjük neked, hogy te még most is arra buzdítasz bennünket, hogy mi váljunk illésekké, váljunk a hit és az ima embereivé. Urunk, kérünk téged adjad, hogy illés életéből megláthassuk azt, hogy mikor tudsz bennünket igazából felhasználni más emberek megmentésének érdekében is. Urunk, kérünk téged, tedd a jellemünket olyanná, hogy a mi imádságaink meghallgatásra találhassanak. Urunk, vegyél el tőlünk minden magabízást, adjál igaz alázatosságot. Adjad, Istenünk, hogy meglássuk, és pontosan tudjuk, hogy semmi nem a miénk, minden egyes egyedül tőled van. És Urunk, adjad, hogy ami minden gondolatunk, minden érdekünk a te ügyeddel fonódjon egybe, és ne engedd, hogy a saját magunk szempontjai kerüljenek előtérbe, hanem mindig a te dicsőségednek a féltése, és a te népednek az ügye legyen a mi életünkben a legelső helyen. És Urunk, ne engedd, hogy önmagunkkal törődjünk, hogy velünk így, bennünket úgy, Urunk, ne engedd, hogy ezek foglalják el a mi gondolatainkat, adjad, hogy mindig mások legyenek a mi gondolataink középpontjában, és köszönjük, Istenünk, hogy eközben bennünket akarsz leginkább formálni. Istenünk, bocsássad meg a mi bűneinket, mutass rá mindannyiunk életében azokra a bűnökre, esetleg még most is meglévő bűnökre, amik gátat és akadályt jelenthetnek az ima meghallgatásban. És Urunk, kérünk téged, adjál nekünk kitartást, ne engedd, hogy mi felbuzduljunk, utána újból abba hagyjuk, vagy lankadjunk, hanem adjad, hogy álhatatosan, kitartóan, illéshez hasonlóan, akkor is imádkozzunk, amikor semmi jele nincs a változásnak, tudva azt, Urunk, hogy Te forgatod az eseményeket, és Istenünk, amikor azt látjuk, hogy a helyzet esetlen még romlik is, amiért imádkozunk, Urunk, adjad, hogy akkor is pontosan tudjuk, hogy a hatalmas küzdelem folyik a jó és a rossz ellenség között, és Istenünk, kérünk Téged, adjad, hogy hittel tudjunk belekapaszkodni a Te ígéreteidbe, hogy többet fogsz értünk cselekedni, és a mi imádságaink hatására, mint azt elképzelni tudnánk. Urunk, adjad, hogy megtartsuk ezt a kitartást, adjad, hogy soha ne adjuk föl, és kérünk Téged, üdvözíts bennünket, és kérünk segíts, hogy a ránk bizottak életében is hatalmas eszközök lehessünk a Te kezedben, az ő megmentésük érdekében. Istenünk, köszönjük, hogy megfogod ezt nekünk adni, hiszen ez a Te dicsőségedet szolgálja. Add meg ezt, Urunk, kérünk, a Te kegyelmedből. Amen.
Távozás előtt a megkezdett 298-as számú énekünk 4. és 5. versét énekeljük.